Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük ma esti alkalmunkat ezzel az énekkel, a Bárány hordja csendesen, földiek minden vétkét. Most, ahogy így látom, hogyan vagyunk együtt, talán már mindannyian énekeltük egyszer, ugye, ezt az éneket? Többször is. Úgyhogy akkor nem kell többször énekeljük, hanem mehet végig az első verstől a negyedikig az énekünk. Ma este alkalmunk megáldása, megszentelése jön a mi Urunktól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Máté evangéliuma 26. fejezetéből olvasom a mai igét, az 57. verstől kezdődően. Azok pedig, akik elfogták Jézust, elvitték Kajafáshoz, a főpaphoz, ahol összegyűltek az írástudók és a vének. Péter távolról követte őt egészen a főpap palotájának udvaráig, és bement, leült a szolgákkal, hogy lássa, mi lesz a dolog vége. A főpapok pedig az egész nagy tanácssal együtt igyekeztek hamis tanúvallomásra szert tenni Jézus ellen, hogy halálra adhassák. De nem találtak, pedig sok hamis tanú állt elő. Végül előálltak ketten, akik ezt állították, hogy Jézus ezt mondta, le tudom rombolni az Isten templomát, és 3 nap alatt fel tudom építeni. A főpap felállt, és így szólt hozzá, semmit sem felelsz arra, amit ezek ellened vallanak. Jézus azonban hallgatott. A főpap ekkor azt mondta neki, az élő Istenre kényszerítelek, mondd meg nekünk, vajon te vagy a Krisztus, az Isten fia. Jézus ekkor így felelt. Te mondtad. Sőt, azt mondom nektek, mostantól fogva meglátjátok az ember fiát, amint a hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőjén. A főpap erre megszaggatta a ruháját, és így szólt. Isten káromolta. Mi szükségünk van még tanukra? Íme, most hallottátok az Isten káromlást. Mit gondoltok? Azok így feleltek. Méltó a halálra. Azután szembe köpték, arcul ütötték, mások pedig bottal verték, és ezt mondták, profétáld meg nekünk, Krisztus, ki ütött meg téged. Péter ez alatt kint ült az udvaron. Oda ment hozzá egy szolgáló lány, és így szólt. Te is a galileai Jézussal voltál. Ő azonban tagadta mindenki előtt, és ezt mondta. Nem tudom, mit beszélsz. Mikor pedig kiment a kapuba, meglátta őt egy másik szolgáló lány, és ezt mondta az ott levőknek. Ez a Názáret Jézussal volt. Ő ismét tagadta, mégpedig esküvel. Nem ismerem azt az embert. Kis idő múlva az ott áldogálók mentek oda, és így szóltak Péterhez. Bizony, közülük való vagy te is, hiszen a kiejtésed is árulkodik rólad. Akkor átkozódni és esküdözni kezdett. Nem ismerem azt az embert. És nyomban megszólalt a kakas. Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki azt mondta neki, Mielőtt megszólal a kakas, 3-szor tagadsz meg engem. Aztán kiment onnan, és keserves sírásra fakadt. Amikor megvilladt a főpapok és a népvénei, valamennyien azt a határozatot hozták Jézus ellen, hogy halálra juttatják. Azután megkötözték, elvitték és átadták Pilátusnak, a helytartónak. Isten szent lelke áldja meg az ige hallgatását, megértését, befogadását és követését. Nyissuk meg szívünket, Isten színe előtt imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked ezt a csendet, az elcsendesedés lehetőségét. Te látod, Urunk, most az életünket, hogy mennyi minden kavarok bennünk, és körülöttünk, és a világunkban, és az országunkban. mennyire zűrzavaros, kavargó, felfordult világban élünk. Mennyi a kérdés, kérdőjel sok mindennel kapcsolatban. Életünkkel, jövőnkkel, népünkkel, környezetünkkel kapcsolatban. És most ünnepre készülhetünk. Halálod, feltámadásod ünnepére, emlékére. Azt is te látod, Urunk, hogy hogyan várjuk az ünnepet, mennyi feladattal jár ez nekünk, hogyan készülünk, készülődünk. Mennyi feladatot ró ránk a mindennapok feladata mellett. És azt is te látod, Urunk, hogy ma miből jöttünk, munkánkból, vagy otthoni tennivalókból. Mi az, amit már tudtunk végezni, és mi az, amit csak abba hagytunk. És köszönjük neked, Urunk, hogy most ezen az estén mindezek dolgok, tennivalók között megállhatunk, és elcsendesedhetünk, és igédre figyelhetünk. Mert miközben annyi minden zajlik körülöttünk, te az életünk legnagyobb kérdéseiben, az örök életünk, az üdvösségünk, a veled való közösségünk kérdéseiben akarsz minket megerősíteni. Hadd legyen ilyen megerősítő ez a mai este is számunkra. Hadd legyen ilyen biztos pont, bizonyosság a hitünkben. Így kérünk, hogy légy közöttünk, áld meg alkalmunkat, igédre figyelésünket, hadd legyen nyitott a mi szívünk szabad meghallására. Így kérünk, hogy légy közöttünk. Amen. A 465. dicséretet énekeljük. Az igehirdetés előtt 465. dicséretünk, szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja mindenkit. Amen. már elhangzott ige szakaszból olvasom újra. A fejezet végéről 73. 74. verseket, Máté evangélium a 26. fejezete 73. 74. versei. Kis idő múlva az ott áldogalók mentek oda, és így szóltak Péterhez: bizony közülük való vagy te is, hiszen a kiejtésed is árulkodik rólad. Akkor átkozódni és esküdözni kezdett: nem ismerem azt az embert. És nyomban megszólalt a kakas. Kedves testvérek, a passió történet, Jézus szenvedés történetének jól ismert része ez, Péter tagadása. Nem csak ebből a történetből ismerjük jól Pétert. Péter tanítványok közül az, akit a legrészletesebben megismerünk az evangéliumokból. Őróla szól a legtöbb történet, illetve ő a legtöbb történetben szereplő tanítvány, mondhatjuk. Része a hármas tanítványi körnek, akik a legszorosabb baráti körben, tanítványi körben voltak Jézussal, akik mindenben együtt voltak Jézussal. Ott szerepel a neve a csodálatos halfogásnál. Ő volt az, aki kéri Jézust a viharzó tengeren, akkor látja jönni tengeren járva Jézust, hogy hadd menjek, Uram, én is hozzád, és Péter jár a vizen, amíg Jézusra tekint. Ő az, aki Jézus kérdésére, hogy kinek mondanak az emberek, és te kinek mondasz, az evangélium legtömörebb és legnagyobb hitvallásával felelte: vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És ő az, aki Gecsemáné kerti jelenet, Jézus gyötrődése és elfogása előtt azt mondja: ha meg kell is hallnom veled, akkor sem tagadlak meg. Mindenre kész vagyok, érted, Jézus. Más evangéliumi leírásából így javasol, hogy börtönbe is kész vagyunk menni. És többiek is ezt mondták, így fogadkoznak, de Péter különösen, talán az első, ugye, aki kimondja ezt így. Megismerjük sokkal részletesebben az ő személyiségét, természetét, életét, mint a többi tanítványt. Megismerünk egy lelkes, heves természetű, de mondhatjuk mélyen elkötelezett embert, Jézus iránt mélyen elkötelezett embert. És mégis itt ez a hallott és jól ismert történet, Péter tagadása, mondhatjuk, megbélyegzi őt a tagadó Péter. Ez is az egyik történet, amiről ismerjük őt. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a történet részleteit nézve valahogy érthető tud lenni az, amit Péter megélt. Együtt érezhetünk vele. Nem lehetett ott könnyű neki. Csütörtök este, nagy csütörtök estéje, az elfogás, nyissunk ablakot, ugye? Most így kérdezem, hogy mielőtt esetleg onnan nem tudom, hogy ne érdemes csütörtök este vagyunk egy nehéz estén. Elfogják Jézust, a mestert, és a tanítványok elfutnak. Megijednek. Mi lesz, hogyan lesz? Péter pedig elkíséri, távolról követi, távolról kíséri Jézust. Egész a főpap udvaráig elmegy. Lássuk meg, Péter nem messzi futott. Ott volt talán a szívében ez a kettős érzés, hogy mi lesz most, hogyan lesz? Elfogták a mestert. Többiek elszaladtak. Igen, szaladni kéne el, de közben pedig mi lesz vele? A mesterrel. Mit csinálnak vele? És próbálja kicsit távolról, de azért követni az eseményeket, hogy mi történik Jézussal. Távolról követi. Egész a főpap udvaráig elmegy. Az egyik magyarázó így mondta, hogy mintha így szoktuk mondani, hogy az oroszlán barlangjába menne. Egész addig elmegy. Az akkori építkezési, illetve a jeruzsálemi házak elrendezésére tekintve, valahogy úgy képzelhetjük el, hogy egy U alakú nagy ház, aminek egy nagy udvara van, sok kisebb szobával, tornáccal, nem megy egészen Jézushoz közel, a katonákhoz közel, de amennyire lehet, próbálja figyelni az eseményeket. Mi lesz most Jézussal? Egész az főpap udvaráig elmegy. Este van már, hosszú nap végén vagyunk, fáradt lehetett már Péter is, és benne a nagy félelem, a kétségbeesés, mi lesz most Jézussal, és mi lesz most vele, velük a tanítványokkal. Ki tudja, milyen következménye lesz mindannak, ami most történt. Mi lesz a folytatása, és mi lesz velük, vele a tanítványjal. Ha mesterrel ez történt, Jézus elmondta már előtte is, ami a mesterrel történik, az lesz a tanítványokkal. Ugyan tudjuk, most nem történt az, későbbiekre nézve igaz, hogy ahogy Jézusnak szenvednie kellett, úgy, ha nem is minden hívővel egyformán, de hívő emberrel, az ő követőjével is előfordul, hogy szenvedést kell vállalni a mesterért. Mi lesz most vele is? Neki is veszélyben forog az élete? Akkor lép oda hozzá, mi mondhatnánk egy ártatlan szolgáló. De ő azt látja, hogy odalép hozzá egy idegen. És azt mondja, hogy te is a Galilea Jézussal voltál. És Péter csak tagadni tud. Jön egy másik szolgálvány később, amikor Péter arrébb megy, kimegy a kapuba, és a többieknek, többi ott levőnek mondja, ez a názáreti Jézussal volt. Ő pedig már érzékeny minden ilyen beszédre. Meghallja, hogy róla van szó, ismét tagadja esküvel. Nem ismerem azt az embert. Kis idő múlva az ott áldogálók mennek oda, és így szólnak Péterhez. Bizony közülük való vagy te is, kiejtésed is árulkodik rólad, és akkor átkozódva átkozód vagy, és esküdőzzel mondjam, hogy nem ismerem ezt az embert. Valahol érthető ez a kétségbe esett, megfáradt, félelmekkel teli Péter, akihez odajönnek az idegenek, és azt mondják, hogy de te is közülük való vagy, te is az ő tanítványa vagy, ugye? Megismerünk. Nem. És odajönnek hozzánk is emberek, és jönnek élethelyzetek, amikor a hitünk előkerülhet, és próbára tétethet. Te is Jézus tanítványa vagy, ugye? Te is hívő vagy, ugye? Te is oda jársz a templomba, ugye? Lehet, hogy nem szóval kell megvallani, hanem tettel, egy döntéssel. Az Isten iránti, Jézus iránti hűséget, és jön a mi életünkben is újra és újra egy-egy ilyen helyzet. Bevállalod? Felvállalod? Igen. Te is közülük való vagy. Pedig van nehéz helyzetek ezek. Mi is azt érezzük, hát még amikor tényleg élethalál kérdése. Akár néhány évtizeddel ezelőtt itt Magyarországon, vagy máshol a kommunista diktatúra rendszerében, igen, élethalál kérdése lehetett. Vagy ma is a világban más helyeken, ahol üldözik kereszténységet. Igen, élethalál kérdése lehet. Vagy a történelemben, más korokban, egy-egy helyen, egy-egy pont, időpontban, igen, élethalál kérdése lehetett. Vállalod el. És ilyenkor talán érthető, igen, kétségbe tud esni az ember. Igen, el tudja uralni az embert a félelem. Mi lesz, ha bevállalom, hogy igen, én is oda tartozom, és úgy döntök, és mit szólnak, és kinevetnek, és kirúgnak a munkahelyemről, és kiközösítenek, és csúfolódás tárgya leszek? És bajom lesz belőle? Hátratétel ér? Miért? Ezt érdemlem hívő emberként? Pedig eddig olyan hűséges voltam Istenhez. Itt voltam a templomban. Próbáltam mindent megtenni Jézusért, és most ezt érdemlem? Hogy bajom legyen ebből? Hogy hátratétel érjen? Hogy emberek megszóljanak? Miért? Miért ez a baj? Miért ez a nehéz, kellemetlen, kínos, rossz helyzet? Miért enged bele az Isten ilyenbe? Már-már ezt az igét is olvastam, ami elém került, ahogy a bajban levő ember érezheti magát. Már-már talán ilyet is kimondunk. Van olyan fájdalom, mint az én fájdalom, amelyet nekem okoznak? Jeremiás irámaiban a próféta fogalmaz így a romár szétvert Jeruzsálem és fogságba vitt nép élethelyzetében. Van-e olyan fájdalom, mint az én fájdalom, amelyet nekem okoztak? Miért? Miért ez a baj? Miért ez a nehéz helyzet? És igen, megértjük Pétert. Nehéz. Pláne, hogy még valahogy le is lepleződik. Így olvassuk az igéből, kiejtésed is árulkodik rólad. Más evangéliumi leírásokban, többi evangéliumban így olvassuk, hogy hiszen te is galileai vagy, beszéled és elárul. A leírások szerint a galileaiaknak volt egy olyan beszédhiba vagy akcentus, amiről megismerhető volt, hogy ez az ember oda valósi. És azt terjedt el, hogy Jézus tanítványai ugye galileaiak. Nyilván máshonnan is lehettek Jézusnak tanítványai, de ez a tanítványi körnek a tagjai galileaiak. Mint ha magunkra és a mi környezetünkre gondolunk, mi is tapasztaljuk, hogyha meghallunk valakit, aki tájszólással beszél, akkor rögtön megérezzük, hogy te valahonnan vidékről jöttél, te olyan palócosan beszélsz, te felvidéki vagy, te olyan érdekesen beszélsz, Nyírségből jöttél, te Erdélyből jöttél, nagyon érdekes feleségem, aki Háromszékről jött át, gyerekkoráig ott élt. Jellegzetesen annyira nem érezhető most a beszédén, de azonnal megérzi, hogyha valaki másik ember beszédéről, hogyha valaki onnan jött, arról a vidékről, Erdélynek arról a részéről, hogy távolabbi, Erdély távolabbi pontjáról, megismerjük, még akkor is, hogyha ugyanígy magyarul beszélünk, de megérezzük, máshogy beszélsz egy picit. Valami van a beszéledem. Így volt Péterrel. Picit máshogy beszélsz, te galileai vagy. Akkor biztos te is azért vagy itt, mert te is az ő tanítványa vagy. Volt egy külső ismertetőjele annak, hogy ő tanítvány. Ez csak egy külső ismertető jel, de mégis erről meg lehetett ismerjék az emberek ott Jeruzsálemben. És talán a mi kereszténységünknek, hitünknek, Jézus követésünknek is lehet, hogy mondjuk így kellene legyen olyan ismertető jele. Én Jézus követője vagyok. És nem feltétlenül külső jelekre gondolok, hogy ott lóg a nyakamban egy kereszt. Mert sok olyan van, akinek ott lóg a nyakában a kereszt, de ahogy él és viselkedik és beszél, az ellenkezőjét mutatja. De mégis valahogy az életemen, a megjelenésemen, a kisugárzásomon, az emberek között való forgolódásomon ott kell látszódjon. Te is galileai vagy. Vagyis te is Jézusé vagy, vagy te is hívő ember vagy, Krisztus követője vagy. Te is közéig tartozol valahogy. Látszik? Látják az emberek? Lehet, hogy nem azonnal, nem úgy, mint egy nagyon feltűnő külső jel lenne, de hogy elkezdek kapcsolatba kerülni valakivel, beszélgetni, jelen lenni valaki életébe, akkor feltűnik nekik? Vagy inkább az ítélkező természetem, az elvárásaim, a magorvaságom, vagy másféle nehéz természetem tűnik fel. Az elvárásaim, hogy te miért nem úgy viselkeztem, miért nem voltál templomba. Ott van-e rajtam ennek a jele, én Jézusé vagyok. Látják-e rajtam, te is közülük való vagy. És ha meglátják, akkor hogyan reagálnak? Vállalom-e? Felvállalom-e? hogy nekem mit jelent a hitem, mit jelent nekem Jézus. És miközben mindez történik, miközben Péterhez háromszor mennek oda, és ő háromszor tagad, és megszólal a kakas, annak a jele, hogy ő emlékezhessen arra, hogy Jézus őt erre előre figyelmeztette. Aközben folyik Jézus koncepciós pere, az ő elítélése, az ellene szóló vádak, és mindent megtesznek azért, hogy őt halálra juttathassák. És majd másnap pénteken pedig az ő kivégzése, mint egy gonosztevő. Miközben Péter átéli ezt a bizonságtételi lehetőséget, de ez nem az lett neki. Egy hitpróba, a tagadás, ezt a nehéz élethelyzetet, hogy jaj, mi lesz most velem, ha én bevallom? Jaj, vajon engem is elfognak-e? Mi lesz most Jézussal? A kétségek, a félelmek, hogy sötétben, este, nagyon fáradtam. Közben Jézus vállalja a szenvedést és halált Péterért is. Miközben Péter ott van egy ilyen nehéz élethelyzetben, miközben mi benne vagyunk magunk nehéz élethelyzetében, jaj, senkinek nincs olyan nehéz helyzete, mint nekem. A magam testi és lelki nyomorúságai, bajai, fáradt vagyok, és itt fáj, és ott fáj, és az emberek is körülöttem, hogy még számon is kérnek, hogy hogy hiszek, és hogy nem hiszek. Közben nézzünk már Jézusra, hogy mit vállalt értünk. És a kakas szó csak egy apró figyelmeztető jel, egy lehetőség, egy emlékeztető, ami lehet egy ige, ami bevillan, Jézusnak egy szava, egy mondata hozzám, vagy bármi más, egy hívő testvérnek a szava, egy ének, egy imádság. Egy figyelmeztetés Jézustól. Nézd, mit tettél. Nézd magadba. Miközben én az életedet, az életemet adtam érted, te mit tettél? Nézd magadba. És Péter magában néz és sír. És nem csak magában néz. A másik evangélium leírás szerint találkozik a tekintete Jézussal. És ennyi történik. És nem tud más tenni, mint sír. Egy kemény halászember, egy férfi, aki azt mondta, mindenre kész vagyok, érted Jézus. Most nem tud más tenni, mint sír. És szabad sírnia. Ne vegyük el a férfiaktól a sírást. Szörnyű, amikor anyák azt tanítják a fiúknak, hogy ne sírj, mert az lányos, gyerekes, nőjes. Igen, baj az, hogyha minden apró dologtól valaki megijed, egy fiú vagy egy férfi megijed, és nem tudja, mit tegyen, és sír, de igenis vannak az életnek olyan pontja, amikor nincs más, nincs jobb kifejezés módjának, amit megélünk, hogy mintha sírjunk. Mert tehetetlen vagyok, mert szembesültem önmagammal, és szembesültem Jézus szeretetével. És ennyit tehetek. Leborulok előtte és sírok. A magunk életére tekintve, amikor mi vagyunk ebben az élethelyzetben, jaj, mi lesz most? Jaj, mit szólnak az emberek? Jaj, milyen nehéz körülmények között, bajok között, testi és lelki gyötrelmek között vagyok. Nézzünk már fel egy kicsit Jézusra. Ezek a napok különösen is erről szólnak. Mit tett, mit vállalt ő? Értünk, érted. Amen. A 400... Nem, bocsánat. Csendesedjünk el imádságra, és utána jönkönünk. Úr Jézus, látod életünket, milyen könnyen esünk kétségbe, amikor próbatétel elé kerülünk, amikor próbára kerülhet a mi hitünk, felvállalunk a téged egy-egy döntésünkben, szavainkkal, melletted való kiállásunkkal, emberekkel való beszédünkben. És megvalljuk neked, olyan könnyen tudunk megrettenni, kétségbe esni, megkérdőjelezni mindent, félelemmel nézni, hogy hogyan tovább, sajnálni magunkat. Bocsáss meg, amikor nem vállaltunk téged. Gyávák voltunk. Bocsáss meg, amikor félelmeink vagy kényelm szeretetünk győzött a hitünk felett. Hadd nézzünk fel rád most is, Úr Jézus, és hadd kérjünk azért a jelért, ami akkor a kakas szó volt, hadd kérjünk ilyen jelért az életünkbe, amikor próbatétel, nehézség, krízis van az életünkben. Hogy tudjunk rád nézni. Amikor azt látjuk, hogy milyen nehéz a helyzetünk, kik és hogyan okozhatnak nekünk bajt, akkor hadd lássunk meg téged, Urunk, aki vállaltál értünk szenvedést és halált. Így kérünk, ha tudjunk most őszintén megállni előtted, szembesülve gyávaságunkkal, félelmeinkkel, tagadásainkkal, rossz döntéseinkkel, önsajnálatunkkal, erősíts kérünk hitünkben. És kérünk, hogy hadd legyen előttünk Péternek az a tette is, ahogy ő ezt tudta felvállalni. És belekerülhetett ez a történet az evangéliumba. Urunk, nehéz vállalni a vállalhatatlant, a gyávaságot, hitetlenséget, kétséget, de ha tudjuk előtted és akár mások előtt is vállalni. Uram, ez vagyok, és köszönöm, hogy mégis szeretsz. Így légy velünk ezekben a napokban. Áld meg az ünnep óráit, perceit számunkra. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség. Mindenünké. Amen. Hívjuk, várjuk a testvéreket következő alkalmainkra. Holnap 6 órától Csobánkán lesz nagy csütörtök esti alkalmunk, előtte 17:30-tól pedig a Kálvin téri reformációs térinstallációnak elhelyezés, az imaház előtti elhelyezésének az átadása, az egyik 95-ből az egyik Kálvin téri idézetet, ami ott a térkövek között el van helyezve, másolatban megkapta a gyülekezetünk, illetve a csobánkai közösség, és ez ott elhelyezésre került már mai nap folyamán. Ennek lesz 17:30-tól az ünnepélyes átadása. Nagypénteken szokott rendben lesz délelőtti istentisztelet 9-től és 10:30-tól úrvacsorai közösséggel, este 6 órától pasiójáték a templomban. Ünnepben vasárnap és hétfőn szokott rendben lesznek úrvacsorai istentiszteletünk, hétfőn legátus szolgálatával. Várunk mindenkit szeretettel, és hívjunk másokat is. Énekeljük a 445. dicséretünket. Szólsz!
Oh, okay.
Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és Szent Lelkének közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen.